Tarlós István, Budapest főváros főpolgármester az Inforádió arénájának vendége. Ott hagytuk abba, hogy az utasbiztonság meg az üzembiztonság az két markánsan elkülönülő dolog. Mi a forgatókönyv arra, ha valami miatt le kell állítani a hármas metrót? Mi lesz egy óra, két óra, három óra, meg délután aznap?
Hát nézze, először is azt kérem, ahogy itt adás előtt is már váltottunk erről egy szót, hogy mi azért ne keltsünk pánikot, mert pont nem ez a célom. Tehát nem arról van szó, hogy ez most várható életszerűen vagy emberi számítás szerint bármelyik pillanatban, én csak megpróbáltam körülírni azt, hogy honnan kell ezt az egész problémát megközelíteni, és mik a potenciális veszélyek. Ha mégis bekövetkezne, de nehogy most valaki ebből azt szűrje ki, hogy itt tulajdonképpen várjuk ezt az eseményt, csak nem merjük bemondani, vagy kezdjük itt kerülgetni a dolgot.
Csak annyit szeretnék tudni, hogy az emberek hogy álljanak a dologhoz, mire számítsanak,
ha ez az állapot bekövetkezne, de ez egy teoretikus felvetés, vagy boncolgatás a kérdésnek, amit most el fog mondani a kérdésére válaszolva. Hát az bizony nagyon nagy baj lenne, mert az közlekedési káoszt idézne elő. Ugye a szakma sem teljesen egyhangú abban a tekintetben, hogy ez esetben mi jelenthetne egy rossz megoldás, de mégiscsak megoldást, ebben nem egységesek a vélemények, éppen ezért nem is szeretnék ebbe belemenni. Van egy dolog, ami A-ból kizárt. Ugye hallottam én olyan elképzeléseket, ilyen várrángatásos elképzeléseket, hogy hát akkor majd a katasztrófa védelemtől kérünk buszokat, aztán buszok szép, mert ott hát nem új, de katasztrófa védelemnek valóban van egy csomó busza. Majd azok a teljes 17 kilométeres vonalon kiváltják a metró utasszállítási kapacitását. Na ez azért nem így van. Ezt már néhány hete egyszer elmondtam, és nem szeretném túl sűrűn ismételni. Ja, arról van szó, hogy egy metró kocsi annyit utas szállít, hogy másfél csuklós autóbusz tudja fölvenni egy metró kocsinak a utasait. Egy metró szerelvény az 6 kocsiból áll, tehát minimum, most ha jóindulatúan nézzük a dolgot, és nem számolunk teljesen zsúfolt járművekkel, bár csúcsforgalomba kell, de a prognózisok szerint, és akkor ezt érdemes megjegyezni, minimum 7 csuklós busznak kellene Budapest belső területén, ez nem a szorosan vett belvárost jelenti, hanem egy sokkal nagyobb területet, minimum 7 csuklós busznak kellene másfél-két percenként minden busz megállóba beállni, leszállni az utasoknak, fölszállni az utasoknak, kiállni és elindulni.
Keresztező forgalomnak lőttek.
A keresztező forgalomnak egyrészt lőttek, így ahogy mondja, másfelül ez fizikailag elképzelhetetlen, ez nem megoldható busz megállóként. Ennek az idő igénye, ugye másfél-két percenként kellene 7 busznak beállni csúcsidőbe. Erre egyetlen egy vezető nem lenne képes, és gyakorlatilag egy autóbusz fal képződne a metró nyomvonala mentén, ami órák alatt, de legalábbis egy-két nap alatt a fővárosi tömegközlekedés vagy annak egy nagyon jelentős részének a teljesen lehetetlenülését vonná maga után.
Ha itt hát van nyilván, ez a lehetetlen verzió.
Nyilván volnának kényszer megoldások, ugye vannak arra nézve is halvány elképzelések, hogy lehetne ezt a forgalmat valahogy szétteríteni és szétszórni egészen más nyomvonalakon, de hát a metrót a maga nyomvonalán közlekednek az emberek, a metrónak ezen a nyomvonalán, tehát a túlnyomó többség nyilván ezt az útvonalat igényeli, itt valamiféle teljes forgalom átcsoportosításról ne is álmodjon senki. Röviden szólva, ha ez a helyzet bekövetkezne, az kétségtelenül kaotikus állapotokhoz vezetne, de nagyon gyorsan hozzáteszem, hogy emberi számítás szerint ilyenre ma még jelenleg nem kell számítani.
Az önemberi számítása szerint mikor indulhat meg a rekonstrukció? Optimista verzióban.
Hát nézze, hogyha ezekre a kiviteli tervekre most olyan árajánlatok érkeznek, amik lehetővé teszik, hogy a BKV bíráló bizottsága valamelyik ajánlatot elfogadja és szerződést kössön rá, értelmezem azt, hogy nem itt ilyen 30-40 milliárdos lyukak keletkeznének a forrásokba, akkor egészen és ha valaki sportból, bosszúból, nem tudom milyen motivációval, egyiket se föltételezem, most megint ugye teoretikusan beszélgetünk, nem támadja a végtelenségig a közbeszerzési eljárások eredményét, akkor tényleg június elején elkezdődhet az állomások és az alagút kivitelezési munkája is, ami egy 2020 első fél éves teljes befejezést jelent, de persze egyes szakaszok korábban elkészülnek már jóval, és azokon a szakaszokon persze járni fog újra a metró.
A másodikat, amit említetted, az árvízvédelem Budapesten. Hol tartanak most? Mert erről ellentmondásos hírek jönnek, hogy csinálják, nem csinálják, van engedély, nincs engedély, tiltakoznak, nem tiltakoznak.
Hát az a helyzet, hogy a tiltakozásokkal én nagyon óvatosan bánok. Kezdjük általában az árvízvédelem helyzetével. Ugye 2013-ban volt egy rekordmagasságú árvíz. Ennek következtében 2014 augusztusában a mértékadó árvízszintet rendeletileg módosították, ami azt jelenti, hogy sokkal magasabb a koronaszintje is, meg egyéb paramétere is. Egyébként sokkal nagyobb mérőszámmal kell, hogy rendelkezzenek az árvízvédelmi létesítményeknek, mint korábban. Én felmérettem a helyzetet, és ahhoz, hogy a budapesti árvízvédelmi létesítmények megfeleljenek generálisan az új mértékadó árvízszint jogszabályi vagy rendeleti feltételeinek, ennek az állapotnak az eléréséhez sokkal több, mint 50 milliárd forintra lenne szükség a prognózisok szerint. Ez egy óriási feladatot jelent a kormány és Budapest számára. Hát azért mondom, hogy a kormány, mert itt ugye az elsőrendű védművek esetében nem intakt a kormány, nem beszélve arról, hogy a város önkormányzata semmi szín alatt a meglevő parancsoló szükségű kötelezettségei mellett ekkora forrást nem képes előteremteni. Na, ezt nem egy év alatt kellene mind elvégezni ezt a munkát, tehát nyilván ez egy legalább 5-6 évre elnyúló feladat, ezt most pontosan nem tudom megmondani, de ezen belül a rangsorolást is elvégezték a tanulmányban, és Budapesten 68 külön számon tartott árvízvédelmi szakasz van, és a 68 szakasznak a szükséges munkáit, ha úgy tetszik, úgy nevezik ezt, hogy a szakaszoknak a kitettségét rangsorolták. Ezek alapján az első helyre a Margit-sziget került, speciális helyzetben van, nem is lehet teljesen levédeni egyébként a talajmechanikai viszonyok miatt, de ezt nem akarom részletezni, mert ezzel az egyéb szükségszerűségek figyelembevételében nem nagyon érdemes foglalkozni, ugyanis a két szállodán kívül ott állandó lakó nincsen.
Csillaghegyi öblözet.
A második helyre a Csillaghegyi öböl került a szakma rangsorolása szerint, és nem csak azért, mert ugye származásomat tekintve ősóbudai vagyok, hanem a szakma álláspontja szerint, de hát ezt 25 éve halljuk, igaz? Csak most egyesek úgy tesznek, mintha 25 évig nagyot hallottak volna. Ezt a feladatot meg kell oldani. Nagyon, most nem tudom, hogy a további rangsort helyesen mondom-e, de nagyon súlyos kitettsége van Újpest északi szakaszának, a belváros egy szakaszának, különös tekintettel gondolok itt a például a budai oldalon a Bemtér-Batthyány tér környezetére, a bemtéri melbét falaktól kezdve a lépcsők, a támfalak állapotára. Ezek szerepelnek a rangsor első 5-6 helyén, azt hiszem talán nem mondtam még angyalföld.
De a csillaghegyi övezet a legforróbb pont, nem?
A csillaghegyi öbölnek a kitettségét helyezi a szakma most az első helyre, de hát küszködünk tulajdonképpen hosszú évek óta, hogy ott megépüljön a védmű. Nézze, megpróbálok óvatosan és nem indulatosan fogalmazni. Senkit nem szeretnék megbántani, de azért, ami ott folyik, tiltakozás címén, meg népszédítés címén, az, arra megint azt kell mondjam, hogy az egy elég bátor elhatározás. Ugye, hogy ott nevet nem fogok mondani, mert talán okkal bántódna meg, de hogy nyugdíjas építészmérnökök szakértőnek próbálják eladni magukat. Ugye az építészmérnökök lakásokat, meg házakat terveznek, az árvízvédelem, az geotechnika, talajmechanika, földművek és vízépítés. Ez egy teljesen más szakma. Ez olyan, mint a nőgyógyász, meg az agysebész. Tehát nem tudom, hogy szeretné-e, ha a nőgyógyász végezne agysebészeti műtétet önön.
Hát rajtam nem.
Én valahogy úgy vagyok ezzel, hogy az indulatokkal és az érzelmekkel óvatosabban kellene bánni.
Mikor kezdődik az építkezés?
El kéne felejteni azt, tisztázzuk egy kicsit ezt a jelenlegi helyzetet. El kéne felejteni azt, hogy itt van tarlósféle, vagy jelenlegi fővárosi közgyűlésféle nyomvonal. Ilyen nincs, szerkesztő úr. A nyomvonal ott lesz, ahol a szakma kijelöli.
Mikor?
Én most kiadtam az utasítást, nem most, már pár hónappal ezelőtt, hogy készítsenek még egy mindenre kiterjedő objektív tanulmánytervet a Nánási út, Királyi út szakaszán létesítendő védvonalnak a lehetőségeire és az akadályaira. Azért leállítottam egy vízcső kiváltást a mederbe, mert könnyen azt lehetett volna mondani, hogy az egész Nánási úti tanulmányterv egy kamu, tulajdonképpen itt prekoncepció alapján dolgoznak. Hadd mondjak el még két dolgot. Az egyik az, hogy miért emelkedik örökké a prognosztizált költsége ennek a védműnek. Ugye korábban nem volt költségelve, hogy le kell védeni a Barátpatakot, le kell védeni az Aranyhegyi árkot, és mind a kettőnél torkolati műtárgyat kell építeni. Nem volt költségelve, hogy a mértékadó árvízszint más volt. Az a szerkezet, ami most oda kerül, ha mobilgátról beszélünk, az egy lényegesen nehezebb szerkezet, anyagárban is sokkal többe kerül, és az elhelyezéséhez és az eltávolításához is emelőgépekre van szükség, mi korábban ez nem így volt. Ezen kívül a tájvédelmi munkákkal összefüggő terveket, a római part további funkcionális szabadidő, sport, szórakoztató funkcióhoz tartozó terveket folyamatosan gazdagítjuk és növeljük, épp azért, hogy az aggályokat és a jövőbeni eloszlassuk, és a jövőbeni használhatóságot azt magasabb színvonalra emeljük. Most már azt is kértem, hogy a limánybeli, egyébként silány fák közül minél többet próbáljunk megmenteni, ha kell, akkor akár egy bizonyos nyomvonalmódosítással is. De ez, ami ott folyik, ez tovább nem folyhat. Ahol a szakma ki fogja jelölni a nyomvonalat, lesz még lakossági fórum, megnézhetik a tájterveket is, tehát ahol kijelölik a nyomvonalat, ott ez a védmű meg fog épülni. Bárki, bármilyen alantas, rosszindulatú vagy fenyegető híreszteléseket fogott folytatni, most már a legutóbb kezdeményeztem, hogy a teljes területen változtatási tilalmat rendeljünk el, nehogy ott telekspekulációk lehessenek, mert azt én sem akarom, nagyon nem akarom. Nem változhat meg a funkciója ennek a hullámtérnek, ami most ebben nem is akarok belemenni, jogilag nem is van biztos egy hullámtér, csak azt az egyet szeretném még mondani, hogy mindenkinek tiszteletbe kívánom tartani a véleményét, csak azt vegyék tudomásul, hogy a közgyűlésnek van felelőssége, a főpolgármesternek van felelőssége, a tiltakozóknak pedig nincs. ők nyugodtan megtehetik, ha baj történik, hogy elpárolognak, vagy fölteszik a kezüket, és azt mondják, hogy ja Istenem, én nem tehetek róla, én csak tanácsokat adtam, miért fogadták el. Nagyon sok félrevezetett ember van ott, aki jóhiszemű, tudja, ha én azt hallom, hogy a római partot tönkre akarják tenni, akkor én is oda megyek tiltakozni, de nem arról van szó. Befejezésül egy nagyon fontos gondolat. Ne szépítsük a dolgot, mert ezt mindig igyekeznek elhallgatni. A korábbi városvezetés is egyértelműen a parti nyomvonalra tette le a voksát, talán nem véletlenül, erre is pályáztak. A jelenlegi kerületvezetés is ezt támogatja. Gyorsan hozzáteszem, nehogy itt manipulációval vádoljanak, kikötésekkel ugyan, de akadémikusok szakmai csoportja is ezt támogatja. Nem azt mondom, hogy ez az akadémia szakvéleménye, mert az nem így működik jóilag, de akadémikusok, szakmához tartozó akadémikusok komoly csoportja kikötésekkel ezt támogatja. Ezt támogatja a Budapesti Műszaki Egyetem. Szintén bizonyos észrevételekkel, amiket akceptálunk. És ezt támogatják a vízügyi hatóságok. Ha most én esetleg megerőszakolva a közgyűlést ezzel szemben és ellentétben egy teljesen más nyomvonalra próbálom helyeztetni a védmű megvalósulási nyomvonalát, és ráadásul ez egy esetleg egy drágább védmű is lesz, ez most ki fog derülni január 15-ig, és a hullámtéren minden tönkre megy. A háború előtt épült lakóházak is ugyanúgy, amik abszolút jóhiszeműen épültek, mint az összes sport és szórakoztató létesítmény, és megkérdezik tőlem, hogy hát főpolgármester úr, hát itt mindenki, aki számít, az ezt a nyomvonalat támogatta. Maga egy ugyan nem kis létszámú, de mégiscsak a szakma elitjéhez képest laikus tiltakozói csoport és prekoncepcióval rendelkező, nem kizárhatóan mögötte szándékkal bíró csoport fenyegető és ijeszgető követelésére mégis egy drágább más nyomvonalat választott, és ennek következtében a hullámtéren pedig minden tönkrement, akkor ön szerint én milyen választ tudok erre adni?
Azt mondta, hogy a metróval nem általános probléma van. Ez kétségkívül igaz, ezért én a ketteset el is választottam a hármastól. Pillangó utcai baleset ügyében. Kapott már valamilyen megnyugtató magyarázatot?
A rendőrségi vizsgálat körülbelül egy hónap múlva zárul le. Én addig nem tudok és nem is akarok kategorikus állásfoglalást tenni. Megtették ezt többen, mert pillanatnyilag jó ötletnek látszott, meg kedvük is volt hozzá, meg szerepelni is lehetett. Kiálltak a televízió elé, meg sajtótájékoztatót tartottak, és mindenfélét belemondtak az éterbe. Hát ha a vizsgálat lezárul, és megkapjuk a vizsgálati jelentéseket, akkor majd állást lehet foglalni, és nem kizárhatóan ki fog derülni, hogy lesznek olyanok, akik sajnálják, hogy mondták, amit mondtak a televízióba. Ilyen még soha nem történt. Ez az egyetlen, ami tényleg baleset, és nekem sokkal később lett alkalmam, akkor megtettem, de valóban Budapest főpolgármestereként a sérülteknek először is mielőbbi gyógyulást kívánok, mert ők aztán biztos nem tehetnek arról, ami történt. Másodjára pedig van egy-két dolog, amit én furcsálok, de ezeket legfeljebb csak kérdések formájában merem megfogalmazni. Például nem értem, és ez nem fék kérdés, és nem emberi mulasztás. Hát illetve azt nem tudom, azt nem értem, és az a legérthetetlenebb számomra az egész ügyben, hogy az hogy lehet, hogy az alagútba, egy megállóba a követő szerelvény utoléri az előzőt. Mert ennek elvéletileg se szabadna előfordulnia. Teljesen függetlenül attól, hogy volt-e falevél, vagy nem volt falevél, vagy ki volt az, aki emberileg mulasztott, ha emberileg mulasztott, és a szerelvény konstrukciójának se sok köze lehet ehhez, mert az más dolog, hogy most milyen fékúton tudott megállni a szerelvény, de hogy lehet az, hogy utolérte az állomáson egyik a másikat? Ilyet még soha nem hallottam. 40 év alatt ilyen a metrón nem fordult elő. Hát aztán voltak ugye, akik összekeverték, és mindjárt elkezdtek a hármas metróról beszélni. Próbálták összecsúsztatni itt a vadonat új négyes metrónak a századrangú problémáit, a kettes metró már ugye az egy felújított metró, állítólag a elődeink ragyogón felújították-e ezt, tehát ennek a már valamivel komolyabb, de még mindig kisúlyú problémáját, valamint a hármas metró tényleg lényegesen súlyosabb problémáját. Ez a baleset egyébként a kettes vonalon történt, nem a hármason.
Mi elválasztottuk az árvízvédelemmel.
Önök igen, de volt, aki nem, tehát teljes kommunikáció zűrzavar volt az első időben ebben is. Én úgy hiszem, hogy meg kell várni, mert ugye ha személysérülés egy baleset van, akkor hivatalból a rendőrség köteles vizsgálni. A közlekedési hatóság és főleg a rendőrség vizsgálatának ismeretében lehet majd eldönteni, hogy kell itt valami lépést, kell itt valami lépést tenni, vagy nem.
Csak kártérítés, vagy kártalanítás az utána merülhet.
Ezek ez jogi még... dolgok itt, ugye a legkülönbözőbb kérdések aztán felmerülnek, ugye a jogossággal, nem jogossággal, jóhiszeműséggel, nem jóhiszeműséggel kapcsolatban. Én ebben nem szeretnék, ne haragudjon, állásfoglalni, ez egy jogi és hatósági kérdés. Az én kompetenciám addig terjed, hogyha ott a metró állapotával kapcsolatban kell valamilyen intézkedésre felszólítani a BKV-t, és ennek a végrehajtását ellenőrizni, akkor azt megtegyük, megtegyem. A többi az más hatóságra tartozó kérdés. Azt még nagyon furcsáltam, ezt az egész szél által odafújt leveleknek a teóriáját, mert én ennek utána néztem, és megtudtam, hogy a metrónak ugye nem egy fékezet kerékpárja van, hanem valamennyi kerékpár fékezet. Azt pedig elég nehezen tudom elképzelni, hogy mind a 24, vagy most nem tudom pontosan hány kerékpár van a hadszerelvényem, hogy valamennyi alá falevelet fújt be a szél a jégre, és az összes fékezett kerét megcsúszott. Erre én magánemberként, műszaki emberként, ha nagyon nem vagyok vevő.
Erre vannak a szakértők.
De hát ki tudja, még egyszer mondom, a rendőrségi vizsgálat eredményének függvényében teszi meg a főváros azokat a lépéseket, amelyeket meg kell tennie, ha lesz ilyen lépés.
Még egy kérdés a végére. A ruhatári pénztárakban, a színházakban ezt nem lehet ezzel valamit kezdeni, hogy ott ez ne legyen szabadon választott a színházaknak? A ruhatári...
Hogy mit kérdezett?
A színházakban a ruhatározásért lehet pénzt szedniük a fővárosi színházaknak. Ez egy elmúlt napokban fölmerült, és rettentő sok telefont kaptunk, hogy azért bele kéne, hogy férjen a ruhatár a színház támogatás működtetésébe. Hát, tudom, hogy nem a színházigazgató, még mielőtt azt mondaná, hogy hát nem nézze, színházigazgató.
Nem tudom, hogy ezt hogy kell úgy mondani, hogy senki ne bántódjon meg, de lehet, hogy úgy szocializálódtam, hogy bizonyos dolgokat ne értsek. Tehát én azt semmire nem fogom mondani, ami a fővárost érinti, hogy semmi közöm hozzá, de azért vannak bizonyos súlyú feladatok, amik talán nem polgármesteri hatáskörbe, vagy közvetlen polgármesteri intézkedési láncolatba kapcsolódnának, és néha abban a helyzetbe kerülök, hogy bizonyos kérdésekre nem tudok válaszolni, mikor olyanokat kérdeznek, hogy miért nem ürítették ki ezen a héten a Margit-szigeten a szeméttárolókat.
Tényleg, szemétszállításban lesz megegyezés a szemétszállítás?
Ne, ott van egy kis küzdelem, ott sajnos ott a saját politikai közösségemmel nem értek egyet, mert ha egy mondatban kell fogalmazni, én egy kicsit se rajongok azért, hogy mikor nagy nehezen nyereségesítettünk egy veszteséges üzemágat, akkor ezt a nyereséget elvonják, és ebből fizessék ki részben veszteséges vidéki cégeknek az adósságát, miközben én folyton azt hallom, hogy Budapest viszi el a pénzt a vidékről, amiről abból nem értek egyet. Tehát itt azt kell mondjam, hogy minden barátságom ellenére van egy komoly nézetkülönbség a kormány ezzel foglalkozó emberei és én köztem.
Mit mondom? De küzdjenek a munkavállalók, mert egy oldalon állunk? Ők meg a főpolgármester?
Hát nézze, a jogalkotás az azzal nem nagyon lehet vitatkozni. Tehát ha egyszer törvényeket hoznak, ott mi nem jogalkotók vagyunk, hanem jogalkalmazók. Lehet veszekedni törvények miatt, meg beszélni arról, hogy egy törvény jó vagy rossz, lehet ezért protestálni, de ha egyszer valami törvény, azt a jogalkalmazónak végre kell hajtani. Tehát ezeket a felvetéseket én nem értem, mikor egyesek, ugye először is a oktatás és az egészségügy, ugye az állam magához vonta, ezt megpróbálják egy Budapest specifikus problémának beállítani, mikor az egész országban így van, de ott is az a helyzet, vagy ugye a Városligetet is törvénybe vitték el. Hát ezekkel mi egy határon túl vitatkozni tudunk, de nem tudjuk nem végrehajtani, mert a törvény végre nem hajtásának megvannak egy épelmélyi országban a maga nyilvánvaló következményei. Hát itt is azt tudom mondani, hogy ha ezt nem módosítanak a törvényen, akkor tudunk protestálni. Én azt meg is teszem. Nem tudom, hogy a jobboldalinak mondott politikusok körében Kövér Lászlón és rajtam kívül kit ismer még, aki a nagyon bármi ellen is szokott protestálni. Én olyan sokról nem tudok. Én azért ezt meg szoktam tenni, de ha egyszer valamit törvénybe foglalnak, akkor a végrehajtáson olyan nagyon nem lehet vitatkozni. Tehát a jogalkalmazón azt számon kérni, hogy egy törvényben foglaltakat miért hajtja végre, ez szerintem nettó hülyeség, mert ilyen a világon nincsen.
De sztrájk lesz? Nem viszik el a szemetet? Nem takarítják el a havat? Csak a havária helyzet van?
Na de bocsánatot kérek, itt tartunk. Hát miért vetítenek elő, hogy is van színpadszerűen olyan jelenségeket, amik nincsenek, csak levezethetők bizonyos logikai és fantázia alapon, hogy akár ide is vezethet egyszer majd a dolog, majd ha ennek a közelébe leszünk, hogy pillanatnyilag itt nem tartunk egyelőre, mi azért ezt a feladatot még ellátjuk. Talán nem kellene hetszelni a szakszervezeteket senkinek, hogy ezzel egyidejűleg teljesíthetetlen mértékű béremelései követeléssel lépjenek föl, vagy akkor azt ne itt kérjék, hanem ott, ahol elvonják a pénzeket, de most ez megint más kérdés. Mielőtt a hallgatók azt honnék, hogy el akarjuk sinkófálni a színházi ruhatárakra vonatkozó kérdését, szóval udvarjas leszek, jó? Meg fogom kérni, hogy nézzenek utána. Ennek a problémának a színházi ruhatárakkal eddig még nem foglalkoztam, hozzám ilyen panaszt nem jött be. El vagyok foglalva olyan piszlicsári kérdésekkel, mint a BKV, az árvízvédelem, meg mondjuk a hármas metró, de ha már szerkesztő úr felvetette ezt, ha tényleg sok panasz van, akkor ki fogom adni, hogy nézzenek már utána, hogy mi megy ezen a fronton. Színházi ruhatárakkal és a színházi ruhatárakban szedett díjakkal eddig még nem volt érkezésem foglalkozni, akkor most tudomásul veszem, hogy egyre több feladatom van.
Főpolgármester úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Tarlós István Budapest főváros főpolgármestere volt az Aréna vendége a műsor elkészítésében. Szatmári Katalin, Kovács András István és Lendvai Szabolcs felelős szerkesztők és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.